Jó estét kívánok még egyszer, elkezdtük az ismétlést. Hát akkor ott tartottunk, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy van Isten, nem szükséges a hit, mert ez logikus. Hogy mihez kell a hit? Azt mondtuk, hogy annak a megértéséhez, amit úgy hívunk, hogy végtelen. Mert azt ugye mi érezzük, és tudjuk, hogy van valami bennünk, van valami a világegyetemet mozgatja, stb. Valami erő. Még azt is megértjük tulajdonképpen, hogy ez valami olyasmi, ami a természetet mozgatja, de a természet fölött áll, de hogy mi ez a végtelen erő, azt nem tudjuk. És ehhez kell a hit. Istennek, tehát van egy olyan megnyilvánulása, ami számunkra érezhető, felfogható, de mi abban hiszünk, hogy Istennek van egy ennél mélyebb oldala, amit nem tudunk megismerni. Mint hogyha egy professzor tart egy előadást laikusoknak, akkor egy olyasmit mond el a laikusoknak, ami a laikusok számára érthető, de a laikusok abban hisznek, ez egy eléggé megalapozott hit, de mégiscsak egy hit, hogy ő neki van olyan szintű tudása is, amit ők nem tudnak felfogni, és amit ők nem ismertek most meg. Van valami a professzorban mélyebb, amit ő nem mondott el. Istennel kapcsolatban mit látunk? Azt, amit a természeten keresztül láthatunk. Mert mi Istent nem közvetlenül ismerjük, hanem a teremtésen keresztül, a természeten keresztül. Ezért Istennek csak az oldalát ismerjük meg, amit a természeten keresztül föl tudunk fogni belőle. Tehát az már egy olyan szint, mint amikor a professzor leereszkedik a laikusok szintjére. De ehhez nem kell hit, ahhoz viszont kell hit, ami e fölött van. És most itt tartunk. Most a kettes pontot kezdjük el, amit már egyszer elkezdtünk, de sőt, a múltkor is újra kezdtük, az az a kis rész, amit tanultunk, de most megint belekezdünk. Nem lehet elég fel tanulni. Ahna havin, mi mindig meg kell, hogy értsük, de a hulai és szireledvig divrein. Minden, amit elmondtunk korábban, az egy ellentmondás is. Miért? És anu aimni, mi azt mondjuk az egyik oldalról, hogy Isten léte, és az a tény, hogy ő a világot élteti, ez nem tartozik a hit kategóriájába, ehhez nem szükséges hit. A másik oldalról, hanem elég a tudás, a felfogás. A másik oldalról viszont közismert a Zóhárnak, ami ugye a Kabala egyik alapkönyve, az a mondás, ami úgy szól, Létszmach sovat ficavéklá, semmilyen gondolat nem képes felfogni őt. Ami mit jelent? Úgy tűnik ebből a mondásból, másma. És én, ami brajnyi, hogy én látszik, hogy szépen állítom. Úgy tűnik, hogy a teremtmények nem képesek felfogni és megérteni őt a tudatukkal. Egyáltalán. Akkor hogy lehet az egyik oldalról azt mondjuk, hogy Isten meg lehet, hogy Isten létét azt meg lehet érteni, az logikus. Másik oldalról azt mondjuk, hogy Isten nem lehet felfogni. Akkor most az hogy lehet? Most lehet megérteni, vagy nem lehet megérteni? Mire a válasz?
Isten végtelenségét.
Azt nem lehet. És mi az, amit lehet?
Hogy van.
Szerintem, hogy ez nagyon, Péter fogalmazta meg a legjobban. Mi azt értjük meg, hogy van, de nem értjük azt meg, hogy hogyan van. Tehát a létét megértjük azt, hogy ő létezik, de a létének a minőségét azt nem tudjuk felfogni. És itt most ez a rész, ez hosszasan fog arról beszélni, hogy különbség van akközött, amit úgy hívunk két fogalom a megértés kapcsán. Az egyiket úgy hívjuk, hogy ugye diatamesziút, valaminek a létének az ismerete, és a másik pedig ha szagatamehut, a lényeg felfogása. Ez nem ugyanaz. Van valaminek ismer a létét, de nem tud felfogni a lényegét, a minőségét. És Istennél ez van, hogy tudod a létét, de a minőségét, a lényegét nem tud felfogni. Az eszenciája. Hinnében, mert én nyizrál itt a klár. Az igazság azt, hogy ez nem egy ellentmondás. És valójában mind a kettő igaz. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, a primásak azt mondják, A Rambám a Maimonides a következőt mondja, a vajra is balekója is duameci utcai velőjme huszai. Az örökkévaló áldott legyen, ő egy olyan valami, aminek tudott a léte, de nem tudott a lényege. Így fogalmaz a Maimonides. Ha vajra is balekója is duameci utcai velőjme huszai. A teremtő áldott legyen, ő neki tudott a léte, de nem a lényege. És így fogalmaznak más igaz könyvek is. Mit jelent ez? Mert szerintem én már azt akarja ezzel mondani. Sannáhumi szátkullajszak, hogy mi az ő cselekedetei alapján megtudhatjuk, hogy ő van. De nem tudjuk azt, és nem ismerjük, hogy mi ő és hogyan van. Ugye miből következtetünk? Mi azt látjuk, hogy van valami, mi ugyanem, mint a lélek. A lélek honnan tudom, hogy van lélek? Látom, hogy van élet. De az, mi az az élet, azt nem tudom megfogalmazni. Én csak azt tudom megfogalmazni, hogy az életet miből tudom, hogy van. A következményét látom. Élet. Honnan tudom, hogy élet? A vérkeringése, a sejtek mozogva, a következményeket. De nem tudom azt, hogy ez az élet. Azt nem tudok rámutatni, tessék, ez az. És ugyanígy a természetben. Látom, hogy van valami, ami az egész rendszert mozgatja, és össze minden ott van, de nem tudom megmondani, hogy mi az, nem tudok rámutatni. Ugyanúgy az élő ember és a halott embernél látom a különbséget, mert tapasztalom a következményekben a különbséget. Kívül a testtel, stb. De nem tudom megmutatni, hogy mi az, ami elment. Mi az, amit a dolog az előbb működött, és most nem működik. Fordítsam akkor, hogy azt meg tudom mondani esetleg, hogy mi váltotta ki azt, hogy megszűnt az a valami, ami működtette. De hogy mi az a valami, ami működtette korábban, és ami most már nem működteti, azt nem tudom megmondani. Vázexív.
De a másik vége nem is tudom.
Miért? Melyik az a másik vége?
Hát a keletkeztetés, hát az élet. Az valamilyen formában a szaporodással kezdődik.
És? Várjál. Hogy kezdődik akkor? Próbáljuk meg.
Úgy, hogy két.
Van egy ivarsáj.
Így van, okay. Két.
Hogy lesz egy most abban nem akarok belemenni, hogy onnan is megfoghatnám a dolgot, hogy rossz illatú, ragacsos anyagból, hogy lesz ember, az kell, hogy legyen valami plusz, de most nem erre arra akarok menni. Oké, akkor az ivarsejt, ami él, az is egy élő valami. Akkor az mi az, ami, az mi az élet? Tehát csak a következményét tudod mutatni az életnek.
A sejtnek vannak olyan alkotó részei.
Ami? Nem. Amitől te meg tudod mondani, hogy ő él.
Az a probléma, hogy már a sejt is élő. Tehát lejjebb kéne menni.
De vannak élettelen anyagok.
Nem, de az ivar sejt a családkozásra, nem az a szaporodás, ott már mind a két ivar sejt élő.
Mindegyiknél, amit mondasz, vagy él, vagy nem él. Amikor él, akkor azt mondod, hogy azért él, mert vannak bizonyos paraméterek, amiből mondom, hogy él. De ez csak azt jelenti, hogy te meg tudod állapítani ezekből a paraméterekből, hogy él-e vagy nem él. De nem tudsz rámutatni az életre. Ez pontosan erről beszélünk. Hogy mi a nachnumi szafkú lojszov, mi az ő cselekedetei alapján, az adott dolog cselekedetei alapján, cselekményei alapján tudjuk, hogy ez a valami ott van, de nem tudjuk rámutatni, hogy mi az a valami, ami ott van. És ugyanez a helyzet az örökkévalónál. A nákmi szápilajta nédesónimta, mi az ő cselekedetei alapján tudjuk, hogy ő van, abban én nem uma kirim echumau, de nem ismerjük, hogy hogyan és mi ő. Hogyan van ő és mi ő. És erről mondta azt, jó, a helyken elő kápinca, ha kutatod Istent, vajon megtalálod? Mondta Jób. Ahhoz, hogy jobban megértsük. Mit jelent az, hogy valamit amelynek az ember tudja a létét, de nem fogja fel a lényegét. Azért megértsük, Muvan Gámkénben Masalanál, akkor ezt jól tudjuk szemléltetni azáltal a metaforával, amit az előbb is említettünk. Másra adnám, hogy Deo Mágis és vagy Nefes Hája, hogy az ember tudja és érzi, hogy van benne egy élő lélek, honnan tudja ezt? Máhmas se röje, gufoj, baszorodal, mert látja a testét, ami hús és vér, haim, hogy élnek. És ezek gámkén éna elejé díjtam a cíjus. Ez sem más csupán, mint ennek a ténynek, a létének az ismerete. És ez eljött dualőbe bírulj, ez egyértelműen tudott az ő számára, és nincs a nefesbe gufoj, hogy van egy lélek a testében, amivel én ezt a lelket most nem spirituális értelmen értsük, hanem mint élet. Hogy ott van az élet a testében. Amit én ő deo makirma huszavak muszad, nem ismeri és nem érti a lényegét és az eszenciáját, hogy az hogyan és miként van. Még gáma fülök éjhúz iszlap suszöve gufoj. És még nem csak azt nem érti, hogy az élet az mi, hanem még azt sem érti, hogy ez az élet hogyan öltözik be a testében. A testébe. Én nem úgy jöjdeja, ezt se tudja. Echu, hogy ez hogyan történik. Hát gámsi jöjdeja be bírul, még akkor is, hogyha egészen pozitívan tudja, semmi lúvesez be harrámach evrei gufoj, hogy az élet az a testének minden egyes porcikájában ott van. Hogy nem tudja ezt? Cseré mi játsi állad összeinnek? Mert abban a pillanatban, hogy az eszébe jut, hogy erről most már emlékszem, tanultuk, mert erről volt a Lacinak egy nem releváns megjegyzése, hogy azon nyomban, hogy eszébe jut, az akaratában fölmerül, lenne néha beráglani, hogy a lábát mozgassa, tisztán néha a reggel take off miád, a láb az azon nyomban fog mozogni, bliss, sihuj, de ihul kláv, mindenfajta várakozás, vagy szünet nélkül, de illu hajan, ne felsajra be mojhaj, de liba levád, ha az élet, az csak a, mondjuk az agyában lenne, vagy a szívében, és onnan az akarat átvinni az életet a lábába, akkor mi történne? Akkor el kellene teljen idő. El kell teljen idő, amíg az élet lejut a lábába, életnek kell a láb, és elkezd mozogni. De nem így van, hanem azon nyomban, ahogy akarja, hogy a lába mozogjon, a lába mozog, és látjuk, hogy amikor nem él a láb, vagy nem él eléggé a láb, akkor nem is mozog azon nyomban, ahogy eszébe jött. És itt a Laci felvetette a múltkor, hogy valójában van, eltelik idő az akarat és a... Csak olyan rövid, hogy nem lehet mérni a... Csak a különleges műszerekkel.
Másrészt viszont valaki lebénik, attól még a lelke van.
De a lelke van, de itt most a lélek mint életet érsz. Viszont az élete abban a testrészben, ami lebénult, csak nagyon minimálisan van. És lehet, hogy egy idő után annyira minimális, hogy meg is kell, hogy egy izévé válik, nem ezt azt, hogy mondják, mondjuk egy testrész...
Az irányítás testrész, tehát hogy az ideg nem viszi át a megfelelő információt, attól még kering benne a vér, szállítod oxigént, meleg, nő rajta a köröm, és a többi.
Fizikálisan élő, csak funkcionálisan nem.
Jó, akkor köszönöm, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk vegyük úgy, hogy az életnek, ennek az életnek ugye azt mondtuk, hogy több megjelenése is van a testben, és nyilván az egyik megjelenése az, hogy meleg. Ugye azt mondtuk, hogy miből tudjuk, hogy él, bizonyos következményekből. Például, hogy meleg, hogy vérkeringése van, hogy nő a köröm, hogy szőre van, stb. És abból is, hogy mozog, amikor az ember szóra mozogjon. Mert az idegrendszer is ott van. Ha az egyik megszűnt, akkor kevésbé él. Ha mind a kettő megszűnt, akkor mind a kettő nem él. De mindössze az életnek van egy következménye, ami látszik benne. Most ezt az ember egyértelműen tudja, hogy ez így van. És mégis... Mégis nem tudja, hogy mi ez az élet. Csak mi nem jutottunk el a mégishez. Igen?
Nem, semmi.
Vá náhnú rajim hétezve, És a bolyba összeregál, mi azt látjuk, hogy pont ellenkező, abban a percben, hogy eszébe jut, hogy a lábát akarja mozgatni, akkor azon nyomban maga a lába. Mit látunk ebből? Hogy maga az a gondolat tulajdonképpen a lábában van. Most fogalmazunk ebben a mai tudományos atyák szerint azt mondjuk, hogy az idegrendszer az magában a lábában is ott van. Minden is bármi, hogy Sziusz is Pársuszai Nefesbe Halev Reagú. Ez magyarul az ember számára egyértelmű, hogy a lélek élete az a test minden részében ott van. De imkor az én a Máki Rajfoni Szlávsos, és mégis nem olyan életet nem ismeri, az élet minőségére nem tud rámutatni, hogy mi az az élet, hanem még azt sem is érti, hogy az élet hogyan válik a test részévé, és hogyan élteti a testet. Hogy az, hogy öltözik az életbe a testbe. Most, ha akarsz, ahogyan öltözik be az ivarsenybe. Hogyan válik az, mert ugye az élet, az mit látunk, hogy az élet az valamilyen spirituális dolog. Az valamilyen spirituális dolog. A test, az egy fizikális, az egy materiális valami. Hogy tud egyé válni a materiális és a spirituális? Mert itt érdemes egy pillanatra megállni, és egy zárójelben beszélni arról, hogy amikor azt tudjuk, hogy spirituális és materiális, akkor az mit jelent? Mit nevezünk spirituálisnak, és mit nevezünk materiálisnak? A matéria, az mindig ugye egy kézzelfogható valami. A kézzelfogható, és ezáltal körülhatára. Hogy? Igen. És ezáltal körülhatárolható. Valami minél spirituálisabb, annál szabadabb, annál kevésbé körülhatárolható, minél materiálisabb, annál korlátozottabb, és annál körülhatárolható. És ezt minden, ezt a mércét, ezt minden tekintetben, minden fronton lehet használni. Például azt mondom, hogy mi materiálisabb, egy ember, egy állat, egy növény, vagy egy élettelen, akkor ezt a mércét tudom használni. Az ember a legspirituálisabb, mert az emberben van a legtöbb olyan elem, ami nem körülhatárolható, kézzelfogható eszközökkel. Mit értek ezzel a... Ugye egy élettelen valami, az teljesen lefedhető. Az összes minden eleme lefedhető és körülhatárolható egyszerű fizikai mércével. Egy növénynél is megvan ez, de mégis a növényben is van valami, ami nem körülhatárolható, mert a növény például folyamatosan változik. Tehát ott már van egyfajta szabadság, ott már kevésbé körülhatárolt, behatárolt valami. De a növény nem változtatja a helyét. Az állat, az már a helyét is változtatja. Az ember pedig egy olyan érdekes lény, aki még spirituális értelemben még a saját akaratának sincs, a saját vágyainak sincs behatárolva, mert képes a vágyaival szembe menni, vagy az ösztöneivel szembe menni. Egy állat nem képes, az állat képes a helyét változtatni, de nem képes az ösztöneit megváltoztatni, az ösztöneivel ellenmenni. Akkor itt látjuk, hogy van egy ilyen föl lehet állítani, egy ilyen skálát. Most ugye akkor a spirituális az mindig valami olyasmi, ami minél kevésbé körülhatárolható, annál spirituálisabb. Az élet az a legspirituálisabb dolog. Miért? Mert az pont amiről beszéltünk, ez egy meghatározhatatlan valami. Csak a hatását látjuk, de nem tudjuk őt magát meghatározni. És hogyan válik ez a meghatározhatatlan valami, amiről nem tudjuk, hogy mi az, hogyan válik egyé egy materiális körülhatározó valamivé, hogyan válnak egyé, amiben hogyan válnak egyé, azt nem ezt értjük, hogy mitől öltözik bele, hanem azt, hogy mi tartja őket egyben. Mi az, amitől megfogódzik benne? És ezt se tudjuk. Nem csak azt nem tudjuk, hogy mi az, ami megfogódzik, hanem azt se tudjuk, hogy az hogyan fogódzik. Hogy lehet az, hogy én élek, pedig az anyagom az nem sokkal komplikáltabb, mint ez. És ez soha nem fog élni. És itt nem az a kérdés, hogy miért van az, hogy belém öltözött az élet, és a pohárban nem, hanem miért van az, hogy az én testem az olyan valami, ami képes megfogni azt a spirituális valamit, ami nem tudom, hogy mi az, amitől én élni vagyok képes, és ez az anyag nem képes azt megfogni. Most ez, ami azt jelenti, hogy az egyik oldalról tudom, hogy élek a cselekményekből, de nem tudom, hogy mi az az élet, és még azt sem tudom, hogy az élet hogyan vált egyé a testemmel. Hogyan fogant meg bennem, de én most Péter kedvéért hangsúlyozom, nem arra gondolok, hogy hogyan csináltak a szüleim, hanem Kmoikén huyit balech. Ugyanez a helyzet vele áldott legyen. Huajöjt duamesziuszaj, ő neki tudott a léte, s a náknun nézesen jézs bojre makerachájn. Mi tudjuk azt, hogy van egy teremtő, ami minden életnek a forrása, ha me hájjó me háve hajlom, amelyik élteti és létezteti a világot. Hával ma huszaj én najnajnál. De a léte, a lényege, az nem ismert. És erre mondja azt a Zohár, Vétmach Savat Fiszabé, erre mondja azt a Zohár, hogy az egyetlen gondolat sem képes őt megfogni. Mire vonatkozik? Ez nem a létét, a lényegére vonatkozik. Szóval a Némár, de Hakir Mehuszoly azt akarja ezzel mondani, hogy senki nem képes megismerni az ő lényegét. És az Eini Muszak, a Sun Nüzsa, ezt semmilyen teremtmény nem képes felfogni a világon, ahogy írva van, Mózes azt mondta, Mózes ugye azt kérte Istentől, hogy mutassa meg neki Isten az arcát, és Isten azt mondta, ponájlairó, az arcomat nem fogják látni. Nem látja ember az arcomat, és én. Ugye? Erre vonatkozik. Mi az az arcom? A lényegem. Minden embernek az arca fejezi ki a legjobban annak az embernek a személyiségét. Ha ránéz az emberre, akkor a hátából nem fogod megismerni, a lábából sem, a kezéből sem. Az arcából, ha ránéz az arcából, akkor látod, hogy fölhetnénk okos ember, buta ember, jó ember, rossz ember. Sok mindent már le lehet olvasni az arcába. Az arca kifejezés, tehát hogy metaforaként használjuk Istenre, akkor azt mondjuk, hogy Isten arca, az azt jelenti Isten lényege, Isten eszenciája. És akkor Isten azt mondja Mózesnek, hogy az arcomat nem láthatod, azt jelenti, hogy az én lényegemet, az én eszenciámat nem vagy képes, nem fogod soha felfogni. Hinné, dát belosan a szajrohu, mojre az várje diászemetsziusz, ával a szolgasztanó húsznai fel, zia. Amikor az ember azt mondja, hogy dász, tudás, a tudást azt a Tóra nyelvén, nyelvezetében a dolgok létének megismerésére használjuk, a dolgok lényegének a felfogására viszont a Tóra a látást nevezi. Ő azt mondja, valaki meglát valamit, és amikor azt mondja, hogy a magyarban is szokták azt mondani, hogy a lelki szemeimmel látom. Amikor valamit annyira, de ez a magyarban nem pontosan ezt jelenti. Nem tudom, magyar van olyan kifejezés, amikor valamit annyira megértesz, hogy olyan, mintha látnád?
Megvilágosodtam.
Mert az inkább arra van, hogy valamire a megoldást megtaláltam. Itt arról van szó, amikor valami annyira egyértelmű a számodra, hogy azt nevezés, azt látásnak nevezed. Héberül van olyan kifejezés, én néha szechel, az ész szemei. Ez erre mondta a lelki szemeim, de ez nem ugyanaz a magyarban. Ez pont azt jelenti, hogy csak a lelki szemeim azt jelenti, hogy nem. De azt jelenti, hogy olyan erős megbizonyodás valamiről, ami olyan erős, mint amikor látsz valamit. Ha látsz valamit, akkor nagyon nehéz meggyőzni téged, hogy ez nincsen. Amikor valamit a lényegét is érted, nem csak a létét tudod, mert lényegét is érted, akkor erre azt mondod, hogy azt látom.
Van egyébként a magyarul ilyen, hogy a szófordulatot tapasztalod, de azt mondja, hogy meglátások szerint. Van egy olyan tudásom, ami de már eleve azt mondja, hogy meglátások.
Ilyen pont fordítva szerintem, mert a magyarban azt mondja, meglátásom szerint, akkor ez azt hangsúlyozza, hogy az én véleményem.
Igen, de ugyanakkor az én olyan tudásom,
jó. Amit képzelünk. Jó, azt akarod mondani, hogy a használjuk a megértésre, vagy a véleményre a meglátást. Jó. Mert a Héberben ezt használja, és a közös a Tóra nyelvén. Szerintem, hogy a tudás, valaminek a létének a tudása az a dát, az az ismeret, de a valaminek a lényegének a felfogás az a látás. És a látás képessége, hú klilhát szolgatom a húsz davar a mukas. Tulajdonképpen a látás képessége az adott fizikai dolgok lényegének felfogására való eszköz. Hát ugye mi az a látás? Amikor én látom a poharat, annak már nem csak a létét tudom, hanem a lényegét is. Mert el tudom mondani, hogy miért. Hát nem tudom azt mondani, hogy mit csinál a pohár, azt tudom mondani, hogy tessék a pohárra, tudom írni, mi a pohár. Erre van a látás. A fizikai látás az az eszköz, amivel föl tudom fogni fizikai, materiális dolgok lényegét. Ez a látás, a fizikai látás. És ehhez képest van a intelligenciai látás, a intellektus látása, ahol nem fizikai szemmel látom meg fizikai dolgok lényegét, hanem szellemi szemmel látom meg szellemi dolgok lényegét. Ez meg? Oké, tessék. Mondd neked ez. Egy pillanat, csak hagyj fejezni be a gondolat, mert sokkal utána. Tvila szagasz múlsz, de nem múlsz, de szagasz múlsz, de ehhez képest a tudás, az csak a dolog létének a ismerete. Igen, azt mondjuk. Tessék.
Egyszer lett van egy olyan kérdésem, hogy a lélek mint olyan, az minden élő lényben megvan. Mert ugye főleg arra beszélünk az emberben, de hát az emberen...
Jó, azt hiszük, hogy mit értünk lélek alatt. Abban a kontextusban, amit itt most beszélünk, hogy élet,
hát igen.
Abban meg.
De hát akkor ugye...
Ez még nem ilyen, én most nem, ez nagyon fontos itt mindig ezeket a fogalmakat a kontextusban helyezni, mert egy adott fogalom, hogy más kontextusban más jelent. A lélek ebben a kontextusban az életet jelenti. Mert te gondolsz esetleg, hogy van-e valami isteni jelentősége, vagy valami isteni szikra, vagy valami ilyesmi. Ez egy másik kérdés, ez külön téma.
De ha magad tudja, hogy életet magát, a lélek üzemelteti.
Itt most azt mondjuk, hogy élet, az a lélek. Amikor azt mondjuk, hogy lélek, itt az azt értjük ez az, hogy élet.
A másik pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy a tárgyaknak nincs, vagy a lélektelen dolgoknak nincs spirituálisan fogható dolga, mert azok önmagukban vannak, nem történik velük semmi, illetve hát szem az élő lényekkel, amelyik ugye különböző szinteken különböző dolgokat művelnek. Az a kérdés merült föl bennem, hogy például egy olyan dolog, hogy élettelen tárgyak például egy vulkáni kitörést megelőző valami, tehát ami nem élő dolgok, de mégis történnek robbanások életben.
És miért történik?
Az élet nincs bennük, tehát az nem üzemeltetik.
És pontos, nagyon jól ezt felhozod, mert ez például a vulkán kitörés, vagy a természetnek más erői, amik az egész rendszert mozgatják, az élettelent is mozgatják, ezt nevezzük mi a természet életének, ami maga az Isten. Erről beszélő azt mondja, ugyanúgy, hogy a testben látod, hogy van valami, ami mozgatja a testet, és azt úgy, hogy élet, ugye az egész természetben van valami, ami az egészet mozgatja, amitől van vulkán, és amitől a tenger mozog, és amitől az egész rendszer mozgásban van, ami a természet élete, nevezzük így, ezt nevezzük mi Istennek. Csak azt mondjuk, hogy Isten sokkal több ennél. Ugye deizmus, vagy olyan filozófia irányzat, ami azt mondja, ez Isten, a természet maga az Isten. A természet mögötti élet, az Isten. A zsidóság azt mondja, az eresznek gondolat. Mert Isten akkor ezzel korlátoztat erre. Mi azt mondjuk, Istennek ezt a részét tud ismerjük, de mi azt gondoljuk, hogy ő az természet fölött áll, tehát ez több annál, mint hogy a természetet mozgatja. Ugye az életnél is az van, hogy mi abban hiszünk, hogy az élet, hogy a lélek, és az élet tovább él, azután is elhagyja a testet. De ez már hit. Ezt nem tudjuk. Mit tudunk az életről? Csak azt, amíg a testben van, és a testet mozgatja, csinál, addig van élet. És ehhez nem kell hit. Ez egyértelmű. Hol jön be a hit? Amikor elhagyta a testet. Ugyanígy. Amit Isten csinál a természettel, ahhoz nem kell hit. Az egyértelmű. Ahhoz kell hit, hogy Isten több annál, mint a természet.
Éppen azt akartam ebben kérdezni a természetben az életlen dolgoknak a folyamataival kapcsolatosan. Hogy az ember, ahogy az időben haladunk előre, egyre több mindent tud meg, és egyre kevésbé hit kérdése az, hogy mit tapasztal az a természet és más egyik dolgokba, és valahogy ez egy kis változás.
Nem, ebben tévedsz. Tudod miért? Az ember csak azt tudja meg egyre jobban, hogy a természetben történő folyamatok okozati következéseit tudja egyre jobban lebontani, egyre több elemre. Tehát mondjuk jobban el tudja magyarázni, és jobban felfogja, hogy mi köze van egy vulkánkitörésnek a viharhoz, vagy a tenger vizének a nem tudom miéhez, és ez egy más dolgot még a természetből. De azt, hogy mi az, ami ezt az egészet mozgatja, azt ugyanúgy nem tudja jobban, mint hogy az orvostudomány sem tudja jobban megmondani, hogy mi az élet, attól még, hogy az élet funkcióit azt jobban ismeri. Az orvostudomány meg tudja ma mondani egy csomó mindent, hogyha azt látja, hogy mit tudom én, itt Azt mondja, nekem voltam az orvosnál egy pár napja, mert fájt a fülem. És nagyon profi orvos volt. Belenézett ide-oda, hogy a fáj a térde is? Mondom, igen. És akkor elmagyarázta, hogy orrsövény ferdülés, akkor belemegy a dolgokba, ami orrsövény ferdülése van, és ezért nem tud ki, az üregek, arcüregekben nem tud a levegő kicserélődni, ezért gyakran gyulladás kertük, a gyulladás átmegy a izületekre, stb. De akkor ez egy olyan dolog, amit ő el tudott magyarázni. De az, hogy mitől, és ez mind az élethez kapcsolódik, mert az élettől vannak ezek a dolgok. De mi az élet, ezt nem tudtam meg jobban.
Rendben van, csak ugye akkor, amikor még kevesebb tudása volt az emberiségnek a birtokába, akkor bizonyos jelenségre alapból azt mondták, és az volt a magyarázat, hogy ez egy isteni csoda. Majd későbbiekben, amikor ugyanazt a jelenséget különböző tanulmányból, tapasztalatokból már le tudták bontani, akkor már nem mondták azt, hogy ez az isteni csoda, mert megmondták, hogy ez ettől ez.
Tehát most kevesebb dolgokat.
Azt, hogy részleteit megismertem, az orosz tudomány pedig már a genetikának a legmélyebb szintje van, ettől még mindig az alaplétezés.
Nem az a kérdés, hanem a hitnek a szintje.
De erről megkezdtük a legelején, azt az elején tisztáztuk. Az első alkalom, amikor ezt elkezdtük ezt a tanulmányunkat, hogy minél jobban megismertem, a hitnek a területe leszűkül, megerősödik, de egyre kevesebb dolgokkal kapcsolatban kell alkalmaznod a hitet. Oké. Okay. Örülök, ez a felismerés, ez most megerősödött.
Hogy a hit az valójában egy spirituális tevékenység.
Miért? Mivel spirituálisabb a tevékenység a hit, mint a gondolkodás, vagy a megértés, vagy egy érzelem?
Semmivel.
Az is. Ez is spirituális, nem is spirituális. Oké, akkor spirituális.
Tehát egy spirituális tevékenység.
Tehát a spirituális az most nem vallásit értesz, hanem szellemi.
Igen,
oké. Okay.
Akkor nekem mi van szükségem arra, hogy a természeti jelenségeket hozzam fel például és megalapozásul, mert a kettő szerintem független egymástól.
Nem értem a kérdést, ugye ez a... Most a hit az egy képesség.
Tehát
akkor most mégis a vallási részéről beszélsz a dolognak, mert a hit mint önmagában, mint képesség, az nem csak Istennel kapcsolatban, vagy a természet létezésével kapcsolatban merül fel, hanem felmerülhet az alkalom, hogy én hiszek abban, hogy te egy jó könyvelő vagy. Nem tudom, de hiszek benne. Istennel kapcsolatban. Isten kapcsolatban meg azért vagyok kénytelen a természetet felhozni, mert nincs más fogózkodom. Én nem csak, hogy nincs más fogózkodom, hanem mindig elengem azon, hogy arra, hogy elgondolkozzak egyáltalán. Olyanon, ami természet fölötti, azt csak gondolkozok a természeten. Mi az az Isten? Isten a természet fölötti. Hogy jutok el? Egyáltalán hogy jutok oda el, hogy ezen gondolkozok? Hogy körülnézek, az emberben van egy természetes kíváncsiság, és akarja megérteni a körülötte dolgokat, és amikor már arra beszélek, hogy körülötte levő dolgok, az mind a természet.
Na de most itt vagyunk hatan. Gondolkodunk róla. De kívül vannak nagyon sokan, akiknek ez a kérdés nem
fontos. Tehát?
De azért hisznek.
Jó, most elmenjünk egy... Oké, hisznek. Hisznek Istenben, ugye ezt?
Igen.
Akkor valószínűleg azért hisznek Istenben. Azért hisznek Istenben, mert azt, amiről mi most beszélgetünk, a maguk módján, a maguk szintjén, az életük során ők is valamilyen módon végig gondolták, és valamilyen következtetésre jutottak belőle. Ők is abból indultak, ők is úgy jutottak el, vagy egy területesebb, primitívebb módon, vagy egy összetettebb, szofisztikáltabb módon, ők is úgy jutottak el oda, hogy hisznek Istenben, hogy ezeken a dolgokon gondolkodtak. Lehet, hogy nem jártak el a Strómó kiváló óráira, és ezzel valóban nagyon sokat veszítettek. És ha hiszük az igen, csak inom, de ezt még, ne vegyük el tőlük, hogy ők akár gondolkozhatnak is.
Az
elmélyítő van.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek más módon van.
Jó, egy kicsit folytassuk még, mert a végére akarok jutni ennek a fejezetnek. Annak is van hite, csak nem tudja, hogy van.
Nem, hát az a fő hite.
Jó. Hinei, de átgolosan szari, de azt mondtuk, hogy elmondani. Oké, okay. Lachen nem állít, szari el háze. Ezért mondjuk azt, hogy azt a próféta, azt hiszem, hogy a Salamon a példabeszéleimben. A húsomból látom meg Istent. Mi az a háze? Az olyan, mint magyarul a látomás. Látom meg. Kinesz, akkor rá is elő ilyen. Egy ilyen külsődleges látomás. A látomás az nem a látás maga, olyan, mintha látnám. De látomás magyarul. Kell ilyen a szagaszonomhoz, mert a látás az olyasmi, ami eredményezi a dolog lényegének a felfogását. Vár dátul a szagaszonomhoz, és a dát az pedig csak az ismerés, az csak megismerni a dolognak a létét. Mivel Istenben nem lehet alkalmazni azt a fogalmat, hogy valaminek a lényegét felfogjuk, ezért Salamon király nem azt mondja, hogy látom Istent, azt mondja, látomásom van Istenről. Mert ott nem lehet használni azt, hogy látni. Mert a látás csak arra vonatkozhat, aminek tényleg a lényegét is megérted, és megismered, és Istennél ezt nem lehet mondani. Oké. Pirus, és ugyanez a magyarázat arra a mondatra is, Mózes 5. könyvében, átorral az észre bárkkel sem hú előki. Te láttattad meg, hogy megtudjuk, hogy az örökkévaló ő az Isten. Magyarul, az örökkévaló Isten, ezt csak a tudással tudod elérni, nem a látással. De ez a tudás majdnem olyan erős, mint a látás. De nem olyan erős, csak majdnem olyan erős. Miért? Mert a lényegét nem tudod felfogni. De ettől még meg vagy győződve a létéről. És a létéről úgy vagy meggyőződve, mint valamit, ha látnád. De a lényegét azt nem tudod felfogni. Oké. Oké, eddig világos, hogy értem, hogy túl is ragasztuk egy kicsit ezt a... Túl nem ragasztuk, de... Jó, levezettük. Oké. Ella, sem a szagasznó húszal a kúsz, ilyet hájnú gasszon niszla le énkét, de társnész, ha viszont felfognánk Isten lényegét, az egy olyan hihetetlen és végtelen örömöt és élvezetet okozna, hogy az végtelen és elképzelhetetlen, hogy tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ez minden élvezetnek a topja és a teteje. És ez az, ami a erénye volt a prófétáknak, akikről az van írva, hogy Isten megláthatta magát, megmutatta magát nekik. De mivel több a proféta, mint egy egyszerű gondolkodó ember, egy bölcsember. A bölcsember az a tudásával elér oda. De a proféta olyan, mintha ő látta az isteni kinyilatkoztatást. És ezért ez egy fantasztikus élvezet a proféta számára, amikor profétál. Ugye a profétál az nem az, amikor ő elmondja, hogy ő mit látott a népnek, hanem az élmény, amikor a látomása van. És az eljövendő világban, miután amikor eljön a messiás, akkor meg fog felénk nyilvánulni, csak most lapozunk, és meg fog felénk ez mind nyilvánulni, az, amit a proféták látnak, mi mindannyian látni fogjuk. Ahogy írva az Ézsaiás könyvében az eljövendő világról, de zsókol baszor, minden húsvér látni fog. Vagy áin de áin nyirú, szemtől szembe fogják látni. Mind a kettő Ézsaiás könyvének egy idézete. Ami azt jelenti, hogy ez, és most csak zárójelben mondom, ez nincs ideje, de ez a messiási, az eljövendő világnak, a messiásinak a lényege. Ez az erénye a messiási kornak, vagy a messiás eljövetelének, hogy akkor ez már nem csak Isten létének a tudása van, hanem Istennek a meglátása. Mint ahogy én látlak téged, úgy fogjuk érteni Istent, hogy most elképzelhetetlen, mert nem tudjuk elképzelni, hogy véges, hogy tudja megérteni a végtelen, de úgy fogjuk Istent megérteni, hogy annyira erős lesz ez a megértés, mint amikor, ahogy én téged látlak.
De válaszol, beszélgetni nem fogunk tudni.
Istennek?
Csak bejövő hívásunkat. Kimenő nem módosnak van.
Nem, most fordítva van. Aki, ja, hogy olyan szintű proféciára fogunk eljutni, mint Mózes? Ugye itt most keverünk két releváns kérdés, ugye, csak hogy mindenki képbe kerüljön. Tehát ugye az van írva, hogy Mózes volt a legmagasabb szintű proféta, és miért volt a legmagasabb szintű proféta? Tóra azt mondja, mert egyrészt minden más profétának, Isten, amikor megjelent, akkor valamilyen metaforával jelent meg, valamilyen olyan képpel, ami egy metafora. Mózesnek szemtől szembe jelent meg. A nem átlétte. A másik pedig, hogy Mózes, hogy minden más profétának csak bejövő hívása volt. De kimenő hívása, ő nem hívhatta Isten, csak hogyha telefonált Isten, akkor lehet ezt szerezni. Mózes tudta hívni is Isten, ahogy írva van, mert volt valami probléma, és valami kérdés, hogy a flopkád lányainak az esetében, és akkor is Isten azt mondja, jó, várjatok, itt mindjárt megkérdezem. És ez nem volt semmi más profétának. És azt kérdezi a Péter, igen, de hogy olyan, amikor a Tórában le van írva, hogy azt mondta, hogy jó kérdés, megyek, megkérdezem, az itt van. A többi helyen az, hogy Isten beszélt vele, az Isten hívta őt.
De a többi proféta is tudott kérdezni?
Nem, a többi nem tudott, csak a hívták.
De a hívás közben tudott kérdezni?
Akkor igen, de nem
de ő tudott hívást kezdeményezni.
Nem tudott hívást kezdeményezni.
Tehát a kommunikáció az megvolt?
Az megvolt, de nem tudtak kezdeményezni. Ugye az van írva, hogy akkor eljutunk-e Mózes profétájának a szintjére? Egy jó kérdés, nem tudok erre válaszolni.
Mert elég komoly sem a két irányú kommunikáció.
De várj, itt van egy másik, de eleve nem, és jobban megmondok, nem releváns a felvetés. Mert miért különlegesség az, hogy most a bejövő kimenő hívásod van? Mert a mai helyzetünkben Isten az egy másik dimenzió. És ezért kell őt hívni. Én akkor hívlak téged, amikor én itt vagyok, te meg ott vagy az utca a város másik végén. Ha egymás mehetünk, akkor nem kell hívni, mert akkor itt vagy már. Amikor eljön a messiás, akkor úgy fogjuk Istent látni, hogy érezni fogjuk, hogy ő itt van, és nem kell hívni, nincs szüksége a hívás, érted?
Értem.
Akkor válaszol a kérdésedre, akkor olyanok leszünk, még Mózes, még olyanabbak leszünk, mert nem is kell hívni, hanem olyan lesz, mint hogyha folyamatosan beszélgetésben lennénk.
Uh-huh. Onnan nincs teret kapcsolat.
De itt ugye mondanak az, hogy a hús vélemre, és a úgymond meghaltak lelkével,
az egy külön téma. De mindenki látni fogja. Ugye az a külön téma, hogy a halottak föltámadása, de most ez egy másik szövetkezetben nem akarok belemenni. De az a lényeg itt most, hogy akkor a mi szempontunkban, hogy olyan szintre fogja eljutni a Isten felfogása, mint amikor valamit lát. Mi kolmatom juha kol mászkirál davali szánek tánub asszom en nifla. Ettől függetlenül, annak el, hogy ez ma nincsen, ez a szint, ez még egyelőre, amíg nem jött el a messiás, nincsen, de ettől függetlenül minden elmélkedő, aki elmélkedik ezen a témán, képes hihetetlen és csodálatos élvezetet gerjeszteni magában, abból a tudásból, amit elképzel a felfogásában, az örökkévaló egységével kapcsolatban. Tehát ha valaki meditál erről a témáról, és ezt a tudását mélyíti, az felfoghatatlan örömet tud neki okozni. Már önmagában az ezen való elmélkedés. Annak ellenére, hogy nem érti meg, és nem értette meg Isten lényegét. Például, ahogy a gazdag ember is nagyon örül, és nagy élvezetet lel a sok gazdagságában, kincsében, ami nála van, annak ellenére, hogy nem látja, nincs mindig, nem látja. Ugye a bankban ott van, csak rá gondol, adtad a 100 misa, olyan jó. nem kell, hogy mindig számolgatsz, hogy asztalon legyen. Ez nagyon jó érzés, ha látja, de csak gondol rá, és elvéti a gondolatot, akkor az egy nagyon jó érzés. ugyanígy mi vagyunk Istennel, nem látjuk, de belegondolunk, és ez, ha gondolkodunk rajta, az már egy nagy örömet.
Nyilván azért, mert kitölt egy olyan őrt, ami addig egy felfoghatatlan, vagy megválaszolatlan dolog marad, és az utcája az embert, és aki túl sokat gondolkodik, mondjuk azon, és nem megy el a hit irányába, az könnyen bele is
gondolkodik. De ő most azt mondja, hogy gondolkodjon rajta.
Igen, csak mondom, aki sokat gondolkodik, abból kétféle van, az egyik az emberi hit irányába,
igen.
És ugye hisz Istenben, és elkezd azon gondolkodni, és már örömet okoz neki az, hogy kitöltötte valami azt az űrt, ami az előadva. A másik pedig nem hisz, ott marad az az űr, megy bele, és
az ő számítás, hogy ott marad az űr.
Miért nem?
Biztos ott marad az űr. Hát nem tudja a választ el.
Hát nem kitölti.
Sokféle választ van.
Most nem arról beszélünk,
hogy
sok
beje. A másik pedig az, hogy egyre mélyebbre megy, nem talál semmit, és sokan bele bolondulnak.
Ja, sokan az...
Nem mondtam, hogy mindenki.
Nem, oké, három lehetőség van. A legelterjedtebb lehetőség, hogy körülbelül 15 éves korában befejezi az ezzel kapcsolatban foglalkozást, és inkább foglalkozik a lányokkal, a kajával, a piával, a megélhetéssel, és amikor 90 éves lesz, és a halál a ságyában vagy, amikor kezdődik a szórás, és már nem ennek el, akkor meg elkezd ezen gondolkodni. Ez a legelterjedtebb, ez a 95% az embereknek. És ezzel nem kell kitölteni semmi űrt, mert az űrt azt kidobta az ablakon, nincs űr, nem foglalkozunk vele, ez a megoldása mindennek. Ez a legelterjedtebb. A maradék 5%-ban két lehetőség van, ezek akik a maradék 5%-ban kicsit komolyan veszik a történetet, azok vagy elmennek, vagy hisznek Istenben, vagy nem hisznek Istenben, és belegabajodnak ebbe, és beleőrülnek, hogy nem értálják, vagy... De. Vagy tudod, mi történhet még? Nem örülnek bele, de nagyon cinikussá válnak. Irdatlan cinikussá válnak, és semminek nincs jelentősége. Igazából semmi nem komoly, semmit nem kell...
Nem akarok itten... De most tudjátok, hogy én nem vagyok hívő, és azért nem... Sem cinikus nem vagyok, sem...
Nem hisztük el, csak... Hogy mondod, azt nem hisztük el, hogy nem vagy, csak... Küzdesz.
Ez egy külön beszélgetés, várjál Péter, ez egy külön beszélgetés témája, hogy mit jelent az, és most ez nem csak a felvétel, milyen vége van a szallagnak, nem csak a szallag, hanem általában mit jelent az, amikor te azt mondod, hogy nem vagy hívő, ezen érdemes lenne egy pár percet szánni, csak az, mert szerintem itt hamar rájönnénk, hogy mi nem ugyanarról beszélünk, de ha gondolod, akkor a következő alkalommal jutott eszünkbe, és akkor tudunk ennek szentelni egy kis időt, mert szerintem ez mindannyiunk számára tanulságos lesz. Igen, azt hiszem, hogy ez a megoldás. Jó, most tulajdonképpen befejeztük a kettes fejezetet, úgyhogy én azt javaslom, hogy itt most álljunk is meg. És akkor innen folytatjuk. Thank you.